mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy keressük kezdő énekünket. Szeretettel jelzem, hogy a Karzaton is több hely is van, itt a templom első részében is nagyon sok hely van. Ha valaki az ének alatt szeretne előre jönni, nyugodtan tegye meg. A 252-es számú dicséretünkkel kezdjük el Isten tiszteletünket közösen. Annak mind az öt versét énekeljük. 252-es számú dicséretünk így kezdődik. Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek. Mai napi igénket a Bibliaolvasó vezérfonal szerint olvasom és emelem ki, Mózes második könyvéből olvasom, a 10. részben, a 21-től a 29. terjedő versekben, eképpen van megírva számunkra Isten igéje. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek, nyújtsd ki kezedet az ég felé, és akkor olyan sötétség lesz Egyiptom földjén, hogy tapintani lehet a sötétséget. Mózes kinyújtotta a kezét az ég felé, és sűrű sötétség támadt egész Egyiptomban 3 napig. Az emberek nem látták egymást, és 3 napig senki sem tudott kimozdulni a helyéről. De ahol Izrael fiai laktak, mindenütt világos volt. Ekkor hívatta a fáraó Mózes, és ezt mondta, menjetek, tiszteljétek az urat, de juhaitok és marháitok itt maradnak. Még a családtagok is elmehetnek veletek. Mózes azonban ezt felelte. Inkább neked kellene véres áldozatra és égő áldozatra valót adnod nekünk, hogy azt készítsük el Istenünknek, az Úrnak. Velünk fog jönni jószágunk is, nem marad itt egy fia sem, mert abból veszünk, hogy tiszteljük Istenünket, az Urat. Mert magunk sem tudjuk, míg oda nem értünk, hogy hogyan kell majd tisztelnünk az Urat. De az Úr megkeményítette a fáraó szívét, és nem akarta elbocsátani őket. Ezt mondta neki a fáraó: takarodj előlem, vigyázz, ne kerülj többé a szemem elé, mert meghalsz, ha még egyszer meglátlak. Mózes így felelt: jól mondod, nem látsz engem többé. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak megértését, és az abból való gyümölcstermésünket, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mikor megállunk te előtted, mindig megpróbáljuk önmagunkban a gondolatainkat rendezni, és valahogy beszámolni mindarról, ami bennünk van, ami velünk történt, amit magunk mögött hagytunk. De ott vannak a gondolatainkban a vágyak is, az elképzelések, már-már ide menet, megfogalmaztuk talán a kéréseinket is. Ezek a mi megfogalmazásaink, a mi szükségeink, ahogy mi látjuk magunkat, és mindazt, amiben élünk. Mindig tudjuk, hogy amikor a te színed elé lépünk, akkor te is meg fogsz szólalni, és hogyha el tud halkulni bennünk mindaz, ami a saját gondolatunk, akkor kivilágosodik az, ami a te világosságod, ami a te ígédnek az üzenete. Borzasztó dolog sötétségben élni, amikor az ember csak tapogatózik, amikor nem tud kimozdulni a helyéről, amikor az életében valami olyan árnyék vetül rá, amelytől nem tud megszabadulni. Ezért akarunk a te világosságodban élni és járni. Így kérjük, hogy ma is a te igéd gyújtson világosságot a mi szívünkben, és a te lelked legyen az, amely újból reménységgel, szeretettel és békességgel tud eltölteni. Kérünk, hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésére készüljünk így közösen, a 89. zsoltárunkat énekelve. 89. zsoltárunknak az első versét, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Igénket újra olvasom Mózes második könyvéből, a 10. fejezetnek a 26. verséből. Mert magunk sem tudjuk, míg oda nem értünk, hogy hogyan kell majd tisztelnünk az Urat. Foglaljuk el a helyünket. Mózes második könyvét kezdtük el nem olyan régen olvasni, és ehhez kapcsolódó ige magyarázatokkal találkozunk a bibliaolvasó vezérfonalunkban is, meg gyülekezeti alkalmainkon is. Éppen a 10 csapásnak a történéseiben vagyunk benne, sőt annak már a vége felé, a 9. csapást olvastam most föl, és az ahhoz kapcsolódó gondolatait Istennek, illetve azoknak az embereknek, akik ezt ott átélték, vagy készültek a megélésére, A Mózes küldetését most már jól ismerjük, többször elhangzott, Isten kiválasztotta őt, hogy az ő népéért menjen Egyiptomba, és ezt a népet onnan kivezesse. Általában ezt mindig így is hangoztatjuk, noha sokkal pontosabb, hogyha megnézzük, hogy az ige mit ír erről. Mózes úgy áll a fáraó elé, mint aki azzal a kéréssel érkezett, hogy az Isten engedje el az ő népét a pusztába, hogy ott Isten tiszteleten vegyenek részt. Mózes azt kéri a fáraótól, hogy engedd el ezt a népet 3 napi járóföldre, hogy elmenjek velük a pusztába, és ott tiszteljük a mi Istenünket. Azt hiszem, hogy Mózes is nagyon jól tudta, és a fáraó is nagyon jól tudta, hogy ez egy olyan Isten tisztelet, amiből nincs visszatérés. A nagy csodák az ilyen Isten tiszteleteken kezdődnek el az ember életében. Valami sejtése van az embernek, hogyha egyszer találkozom az Istennel, akkor semmi sem kerül vissza abba a helyzetbe, ahol én előtte voltam. Ez van, akiben félelemérzetet kelt, és van, aki alig vár erre a találkozásra. Az Isten különös kegyelme, hogy kivel, hogyan és ezt mikor teszi meg. Van, aki nagyon fél az Istennel való találkozástól, pontosan azért, mert tudja, hogy akkor nincs visszaút. Akkor, ha az Isten megmutatott helyzeteket, lehetőségeket, bűnöket, akkor ezt nem lehet úgy venni, mintha én arról nem tudnék. És az ember kényelmes ember. Nagyon nehezen akar kimozdulni abból, amit már megszokott. A másikunk meg éppen azért várja, mert már elég volt, mert már sok volt. Ennek a szolgaságnak az ideje ott Egyiptom földjén, ebben a kettőségben jelenik meg a nép lelkében is. Elég volt, menjünk már. De amikor elindul az ember, akkor utána állandóan vissza-vissza tekint, és azt mondja, hogy azért ott is voltak jó dolgok. Az igét azért hívjuk most segítségül, hogy egy kicsit eligazítson bennünket, így az alapigénken keresztül, amikor azt mondja Mózes, hogy az az igazság, hogy mi egy olyan útra indulunk, ahol mi magunk sem tudjuk még, hogy mi fog történni. Egy olyan útra megyünk, ahol ha majd megérkeztünk, akkor lesz világossá az, hogy az Isten mit vár tőlünk, hogy mit kell adnunk neki, és hogy ő mit kínál fel. Azt is nagyon jól ismerjük a történésekből, hogy amikor a fáraó rájön erre, hogy ez a nép ez nem csak 3 napra fog kiszakadni a birodalmából, hanem itt már búcsút fognak inteni egymásnak, akkor ő nem olyan könnyen akarja ezt a népet elengedni. És akkor itt ismerjük a 10 csapásnak a sorozatát, ahol a fáraónak a kemény lelke és a kemény szíve megvan, és újból visszatartja ezt a népet, és aztán még maga Isten is azt mondja, hogy most már nem is engedem, hogy megváltoztassa a döntését. Egy olyan harc kezdődik el, ahol az Isten most már komolyan meg akarja mutatni az ő nagyságát és a hatalmát. Egyfajta példát állít ezzel minden később élő ember számára, hogy az Istent komolyan kell venni. Az Istenen nem lehet játszani. És ezek a nagy csapások már a végidők jeleit hordozzák a végén. A sáskajárás, amely megjelenik a prófétáknál, ahol az emberi életnek tényleg való minden olyan fontos momentuma, minden része, amivel az ember hisz és belegondol, hogy az úgy még adhatja a biztonságát, mind-mind elvész az életéből. Aztán jön ez a sötétség, amiben az emberek tapogatóznak, és akkor 9. csapás után a fáraó újból egyezkedni akar. Többször van ilyen egyezkedés. Engedményeket akar tenni, csak azért, hogy azt is biztosítva lássa, hogy ezek az emberek hát, ha még visszajönnek. Valahol meg lehessen ragadni őket. Erre mondja Mózes azt alku nélkül, hogy mi mindent viszünk. A fáraó az korábbi csapásoknál ilyen engedményekkel próbálkozott. Jó, menjetek el, de ne túl messze. Legyetek egy olyan határon belül, ahol én még látlak titeket, ahol még elérlek benneteket. És erre Mózes azt mondja, hogy nem. Nem fogadjuk el az ajánlatot. Aztán utána azt mondja, hogy jó, menjenek el csak a férfiak. Mutassák be az Istennek szánt áldozatot, de itt marad a család. Az öregek is itt maradnak a fiatalok is, a gyermekek is. És erre Mózes azt mondja, hogy nem, mi mind megyünk. A következő csapás után azt mondja a fáraó, jó, akkor menjenek a családtagok is, de itt marad minden jószág, minden vagyonotok itt marad, üres kézzel mentek el, üres zsebbel.
akkor úgyis vissza fogtok jönni. És erre azt mondja Mózes, nem, mi mindent viszünk magunkkal. Mindent viszünk. A fáraónak tehát az volt a célja, hogy valamivel még ide kösse őket. Ez lett volna a biztosíték a visszatérésre. És valahogy az életünk is nagyon szépen mutatja, hogy az Isten útjára való rálépésünkben egy olyan döntéshelyzet elé kényszerülünk mi magunk is, ahol lehet alkukat kötni és kompromisszumokat kötni, csak akkor tudatában kell lenni azzal is, hogy ezek örökösen kísértő, visszahúzó tényezők is maradnak az életünkben. A nép vállalta volna, de Mózes nem engedte, maga Isten nem engedte. Ilyen éles döntést akart, ilyen éles helyzet elé akarta állítani az embereket. Vagy mindenemmel együtt az Isten előtt vagyok, vagy megosztottál lesz az életem. Pál apostol többször visszatekint a saját életére, és aztán a gyülekezetek életét is látja, és mindenhol valahol megpróbálja ennek a megfogalmazását is adni, hogy a megosztott életű ember nem tud semmit kezdeni, sem önmagával, sem a hitével, sem a szolgálatával. Valahol mindent akar, valahol mindenhol jelen akar lenni, és mégis sehol nincs jelen. Hát ismerjük nagyon jól, Jézus adja az alapot ezekhez a gondolatokhoz, mert azt mondja, hogy tudjátok jól, hogy két úrnak nem lehet szolgálni. Ha az egyik mellett elköteleztem magam, a másikat el kell engednem valahol. Vagy mindazt, ami bennem van, oda kell állítsam tényleg az Isten színe elé. Még a példák is, amelyeket a fáraó felhoz, annyira napra készek a mi életünkben is. Mert amikor Isten hív, akkor a másik oldalon csak úgy megszólal a hang, a kísértés, és azt mondja, hogy jó, hát nem kell annyira belemenni, nem kell olyan nagy távolságokra rugaszkodni a földi léttől. Csak úgy a reális határokon belül. Csak úgy, amit úgy el tudsz képzelni, amennyi befolyást úgy engedhet az ember józan gondolata szerint valaki olyannak, aki titokzatos, felfoghatatlan, és nem látom át a terveit. Aztán utána azt mondja, hogy jó, te mehetsz. De a családodat tartom, azt nem engedem. Majd ők mindig visszaráncigálnak, majd ők ott lesznek egy olyan éles választóvonal Isten és te közötted, ahol neked mindig jó nehéz döntéseid lehetnek, hogy most kit válasz. Hát hányan gyötrődünk ebben, hogy nagyon kellene az Isten, nagyon mennék én utána, de hát ott vannak azok, akik nem akarnak jönni velem. Hagyjam itt őket, majd megyek egyedül. Minden imádságom, minden gondolatom úgyis visszahúz hozzájuk. Mi magunk is nagyon jól tudjuk, hogy az lenne a legklasszabb, az lenne a legjobb, hogyha együtt mehetnénk. Azt hiszem, hogy mindenkinek sokkal nagyobb békesség lenne a lelkében, hogyha ezeket a templom pacsorokat úgy töltenénk fel, hogy itt családonként. Talán úgy, mint a régiek, amiket egy kicsit olyan furán nézünk, hogy ott vannak a padokon a feliratok, hogy ezé a családé volt. Tényleg ezek mind ott voltak együtt. Mindent viszünk. És akkor utána a fáraó azt mondja, hogy jó, hát akkor vigyétek őket is. De minden az, ami igazából a tietek, amit a földön megszereztetek, az itt marad nálam. Úgyis visszajöttök érte. Úgyis kísérteni fog. Mert a kényelmetlen helyzetben az ember egyből végig gondolja azt, hogy milyen volt neki korábban, és az milyen jó volt. És hogy hogyan vágytak vissza az egyiptomi húsos fazekakhoz, ahogy többször említi aztán a kivándorlásnak, a menekülésnek a története, mindig eszünkbe jut, hogy hát azért voltak jobb idők is az életünkben. Olyan szépen bele tud ez gabajodni a mi nagy hitvallásunk, hogy Isten a mi gondviselünk. De aki mindent visz. És ez nem azt jelenti, hogy minden tényleg a helyén van, hanem valahol itt van a lelkemben mindenki. És én megyek olyan messzire, amilyen messzire az Isten azt mondja, hogy mennem kell. A hitben. És itt vannak azok, akikért imádkozom. Így hoztam őket. Nem tudtam fizikai valójukkal ide tenni őket, mert nem tudok erőszakot elkövetni rajtuk. De velem vannak, és velük megyek ezen az úton. És itt vannak a javaim. Talán úgy, ahogy Jobb mondja. Amit az Isten ad, el is veheti. És mindig annyit ad, amennyire szükségem lesz. És én meg fogok tanulni bővölködni, és megtanulok szűkölködni, ahogy majd Pál apostol is elmondja. De nem kötök kompromisszumot. vagy az egész életem mindenestül, bűneimmel, terheimmel, gondolataimmal, hívő és hitetlen rokonaimmal, családtagjaimmal, vagy minden megy az Isten elé, vagy szinte feleslegesen indulni. És aztán a Mózes a következő gondolattal folytatja, amint talán a fáraó megint csak csodálkozik. Mindent elviszünk, mert magunk sem tudjuk, hogyha majd odaérkeztünk, ott hogyan fogjuk tisztelni az Istent. Elindulsz, és még azt se tudod, hogy mit fogsz ott csinálni. Elindulsz úgy, hogy teljes bizonytalanság az egész. Nem tudod, hogy Isten majd mit fog ott kérni tőled. Ez egy fura mondat pont ott, ahol az egyiptomi világnak, számtalan istenségének mindenféle vallásos kultusza már teljesen kiépült, és mindenki tudta, hogy ha ő valamely istenség elé lép, ott milyen elvárásokra számíthat, mit kell odavinni, milyen áldozatot kell bemutatni. Ezzel szemben egy nagyon furcsa helyzet az, hogy te elmész egy Isten elé, akiről még azt sem tudod, hogy mit fog kérni tőled, és mit fog adni neked. És erre Mózes azt mondja, hogy ha külső kényszerrel nem kötöttem kompromisszumot, és mindent viszek, akkor önmagamon belül se fogok kompromisszumokat kötni. Mert hogyha én úgy megyek el, hogy tudom, hogy annak az Istennek mit akarok adni, és tudom, hogy attól az Istentől mit akarok kikövetelni, akkor az nem az az Isten, akivel én akarok találkozni. Akkor az én Isten tiszteletem nem más lesz, mint bálványimádás. Mert én határozom meg, hogy ő ki legyen a számomra. És én határozom meg, hogy mikor és mit akarok adni neki. Elmegyünk egy olyan helyre, amit nem ismerünk, és ott lesz egy Isten tisztelet, aminek egyetlen egy kulcsfontosságú jellegét ismerjük, engedelmességről fog szólni. Azt teszem majd, amit kér. Azt teszem, amit mond. Ha ő valamit elvár, annak fogok megfelelni, és nem a saját elvárásaimnak, és nem annak, amit az emberek támasztanak, és nem annak, amit ez az egész világ felállít, hogy ebben nekem benne meg kell találnom önmagamat és a létemet, különben senki vagyok. Az az Isten, akinek a tiszteletét én alkotom meg, az mindig bálvány marad. De az az Isten, akit úgy tudok tisztelni, hogy nem tudom, hogy mit kér tőlem, de készen áll a lelkem arra, hogy azt megtegyem, ott születik meg valami olyasmi hit, ahol elfogadom, hogy az Isten milyen nagy. Hogy az Istennek milyen nagy a hatalma. Nagyon zavar engem, és tudom, hogy többeket is, hogy újból és újból minden csapásnál megfogalmazódik, hogy és Isten megkeményítette a fáraó szívét. És mi ezt próbáljuk kimagyarázni, hogy de hát Isten hogy tehet ilyet, meg miért csinálta, és mégis valahol meg kell értenünk azt, hogy az Isten meg akarja mutatni az ő tökéletes szabadságát. Hogy ő tényleg semmihez nincs kötve, legfőképpen nem az én elképzelésemhez, és nem az én gondolatomhoz. És ennek néha ilyen ára van, hogy én ezt meglássam. Az Istennek ez egy olyan nagy küzdelme az én életemért, ahol ő sem tehet kompromisszumokat, ahol kell vállalni az éles csatákat is. Mert magunk sem tudjuk, amíg oda nem értünk, hogy hogyan kell majd tisztelnünk az Urat. Azért van egy pillanat, amikor úgy majd minden megvilágosodik. Hogy az a 9. csapás, ami végig a sötétségről szólt, és ahol az Isten népe mégis azt élvezhette, hogy náluk világosság volt, az még nem az a világosság volt, amivel ők mindent átláthattak volna. Ez csak egy nappali fény. De már Mózes itt maga is megfogalmazza a saját reménységét, hogy ott, amikor megérkezem az Isten elé, ott tökéletes világosságban látok majd mindent. Ez a találkozásban van. Abban a megérkezésben és abban az adott helyzetben, amit az Isten készít elő, és ahol az Isten kijelenti önmagát. Nekünk mindig nagy kérdésünk az, hogy mennyit kell előre látni. Hogy mennyit tudhatok, mennyi az, amire felkészülhetek, mennyi az a dolog, amit kiszámíthatok a magam emberi léptéke szerint, és amit úgy befog a szemem, és befog az agyam, és fel tudok dolgozni. Pál apostolnak nagyon sokszor idézzük, és most sem lehet elhallgatni azt a nagy mondatot, ami szinte a jeligévé vált már számunkra, mi most tükör által és homályosan látunk. Egykor, majd színről színre. Mindig ezzel az egykorral van gondunk. A legtöbb esetben ezt jól kitoljuk, és azt mondjuk, hogy majd valahol ott az Isten országának a valóságában, ott megvilágosodnak a helyzetek. És ez egy nagyon jó reménység. Ez arról szól, hogy van rá magyarázat, csak én még nem látom. Hogy az Istennek a tervében van még valami cél, amit én még most nem veszek észre. De azért kapunk mi az Istentől részeredményeket. Azért van egy-egy olyan pontja az életünknek, ahol meg tudunk állni, visszanézünk, és olyan világosabb már minden. Vannak ok-okozati összefüggések, ezeket szeretjük, mert ezek olyan logikusak, és van olyan, amire az Isten azt mondja, hogy látod, ott mutattam meg azt, hogy ez vagyok én. Az általad nem kiszámítható, ez vagyok én, aki azt mondja egy dologra, hogy csak, és az úgy lesz. És te ezt elfogadod, és ez neked jó. És te ezt úgy fogadod el, hogy közben a nyomorúságod lassan megoldódik. És te utána dicsérni fogsz engem, sőt, imádsz engem, és nem ismersz közben. És ezek olyan nagy lehetőségek az ember életében, és amikor így előrefele tekintünk, akkor nagyon nagy bizalom és nagyon nagy reménység kell ennek az elfogadására, vagy az elhívésére. Ugyanakkor olyan szép, amikor ezt így valaki a maga teljes hitével el tudja mondani. Mert még magunk se tudjuk, amíg oda nem értünk. De oda fogunk érni. És ott lesz Isten. És ha Isten is ott lesz, és én is ott vagyok, akkor az a kérdésem, hogy mi nem ért a céljához. Akkor mindennek meg kellett lennie. Akkor mindennek oda kellett futnia az ő kezébe, akitől minden elindult. A fáraó kemény szívűsége, a megpróbált, megsanyargatott népnek a szenvedése, a dadogó, akadékoskodó Mózesnek a kiválasztása, az én gyötrelmes életem minden bajával, lelki, testi nyomorúságával, mind-mind valahol ott az Isten színe előtt megérkezik, és ott, amikor megérkeztem, akkor az Isten világossága ezen fölragyog. Ez lesz igazán az Isten dicsőségére a mi életünkben is. Addig viszont az Isten várja ezt a bizalmat, amellyel az út vállalható az ismeretlen felé is, úgy, hogy az embert közben az Isten a maga sötétségéből, mármint az emberi sötétségből el tudja vezetni az isteni világosságra. Csendesedjünk el, és készüljünk úgy az Isten elé, ehhez az asztalhoz is, amely annyi titkot és rejtért tartalmaz a számunkra, ahol nem tudjuk, hogy az Isten hogy akar gyógyítani egy megtört kenyér és egy kortybor által, és mégis benne van az ő csodálatos világa, az ő maga akaratával és célhoz vezetésével. Ezért imádkozzunk.